Deák László iskolalelkészt köszöntöm szeretettel műsorunkban, aki a Sztélo Gábor evangélikus általános iskolának és gimnáziumnak az iskolalelkésze Budapest 18. kerületében, Orosházán voltál, Laci, a megelőző években lelkész, egy nagy gyülekezetben. Hogy kerülsz te ide egy igazgató lelkészi állásból, nem visszalépésehez, miért érezted ezt fontosnak a te életedben, hogy erre felé kanyarodj?
Ez valóban egy nagyon érdekes kérdés, amire már többször próbáltam válaszolni. Hát a szívből jövő őszinte válaszom az, hogy az ember bárhol, ha lelkészként szolgálhat, ez egy nagyon nagy ajándék és nagyon nagy kegyelem, és nem hiszem, hogy lenne bármilyen rangsor a között, hogy valaki egy nagy gyülekezet igazgató lelkésze, vagy valahol parókus lelkész, segédlelkész, vagy iskola lelkész. Minden területet, ahol az ember szolgálhat, azt kiváltságnak és ajándéknak tartom. Saját életemre nézve én azért váltottam, és azért vállaltam el ezt a új szolgálati helyet, mert úgy érzem, hogy sokkal inkább tudom a missziónak a munkáját végezni így fiatalok között, vagy sokkal inkább ehhez kaptam talentumokat, mint egy tradicionális gyülekezetben. Itt egészen másfajta kihívások vannak, minél én úgy éreztem, hogy jobban tudom talán az Isten ügyét szolgálni, mint Orosházán, ahol szép éveket töltöttem el, sok mindent sikerült elindítani, de mégis úgy éreztem, hogy ez az új terület az, ahol talán még inkább tudok az Úristennek szolgálni.
Egy néhány szót mondja erről, hogy milyen ez az intézmény, mekkora intézményről van szó, két mondatban, hogy betájoljuk, hogy hol vagy te iskolalelkész.
Én a 18. kerületben vagyok iskolalelkész, ahol két egymástól teljesen független iskola, az egykori Pitagorasz általános iskola, és az egykori Hunyadi Mátyás gimnáziumból lett egy összevont evangélikus oktatási intézmény. Az általános iskolába 200 diák jár, ott egy elég komoly integrált nevelés folyik az egészséges és a különböző nehézségeket hordozó gyermekek között. A gimnázium meg egy teljesen átlagos polgári gimnázium, itt Pesszent Lőrincnek a szívébe, 600 diákkal, és ebből a kettőből lett egy 800 fő gimnázium, amihez szeptemberben először egy egycsoportos, majd később reménység szerint egy háromcsoportos óvoda fog tartozni.
Mit csinál egy iskola lelkész? Mi a te feladatod? Mennyiben váltja ki az iskola lelkész, mondjuk az iskola pszichológusnak a feladatkörét, amiről talán többeknek van elképzelése?
Minden olyan evangélikus oktatási intézményből 300-nál több diák van, ott kötelező iskola lelkészt foglalkoztatni. Az evangélikus egyháznak ez egy sajátossága, adottsága, amit nagyon-nagyon fontosnak és nagyon jónak tartok, mert test közel ebből látják a fiatalok, hogy lelkésznek a munkáját, és a nap 8 órájában végig megszólítható. Az én feladatom egyrészt hittanóráknak a tartása, másrészt áhítatoknak a szervezése. Minden hétfőn 4 áhítat van, 2 a gimnáziumba, 2 az általános iskolába. Hívok vendégszolgálókat evangélikus oldalról is, de katolikus plébánosok is, református lelkész, baptista lelkész, vagy akár a magapé gyülekezetből is szolgáltak már nálunk reggeli áhítaton. Lelkipásztorok.
Ez kötelező részvételű a diákok számára?
Az oktatási intézményeinkben a reggeli áhítat és a hittanóra az, ami kötelező, de ezt próbáljuk úgy, hogy a kötelezőnek ne a nehézség, hanem az örömmel jöjjön elő. Éppen pár perccel ezelőtt egy probléma kapcsán beszélgettem két diáklányjal, akiknek előtte nem volt kapcsolatuk az evangélikus egyházzal és egyházi iskolákkal, és kértem őket, hogy tényleg őszintén mondják el a véleményüket erről az egészről, és azt mondták, hogy számukra például az áhítatok kifejezetten sokat jelentenek, és jól érzik magukat, ha az ember meg tudja találni a hangot velük, ha olyan dolgokat tud mondani, amiről oda is figyelnek, ha úgy tudja akár a liturgiáját felépíteni, vagy a zenei világát ennek az egésznek, ami a mai fiatalokhoz közel áll, akkor képesek odafigyelni, és képesek valamit kapni is ebből. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy olyan istentisztelet legyen, és úgy szólítsuk meg őket, mi a életkori sajátosságukat figyelembe veszi. Hiszen van egy célunk, hogy az evangéliumot továbbadjuk, de azon belül a keretek, azok én azt gondolom, hogy szabadok.
Ott tartottál, hogy miből áll a feladatkör, tehát a gyáhítatok szervezése, istentiszteletek szervezése?
Igen, ezen kívül, ami még az én feladatom, az mindenképpen a lelki gondozás, amire azt tapasztalom, hogy ahogy egyre inkább megismertek a fiatalok, úgy lett egyre nagyobb az igény. Három területen végzek lelki gondozást, egyrészt a diákok között, akár úgy, hogy én szólítok meg diákokat, és vannak olyanok, akiket pedagógusok ajánlanak a figyelemben, hogy jó lenne, ha elbeszélgetnék velük, de hála Istennek legtöbben olyan vannak, akik önként és szívesen jönnek. Az életnek ezernyi, hát sokszor szomorúsága, de öröme is előkerül, rengeteg probléma, rengeteg nehézség, rengeteg olyan dolog, amit a diákok nem tudtak feldolgozni, vagy soha másnak el sem mondtak, és hát itt próbálok lelkipásztorként segíteni. Szóba került az iskolapszichológus kérdése. Mind a két iskolánkban van félállásban iskolapszichológus is, tehát nem jelenti azt, hogy a lelkésznek a szerepe ezt kiváltaná. Mindenképpen az a célunk, hogy a gyermekek minél több terhet le tudjanak tenni, és minél több mindentől meg tudjanak szabadulni. Én ebbe azért mindenképpen az Istennek az erejét, az evangéliumot hívom segítségül, az iskolapszichológus pedig más területeken próbál segíteni. És szükség. betegség esetén nagyon jól is tudunk együtt dolgozni. Tehát ez a diákok felé a lelki gondozás. Ezen kívül végzek lelki gondozást a pedagógusok felé, ahogy említettem, ez több mint 100 fő. Próbálok segíteni a tanár és a diákok közötti a konfliktusok rendezésébe. A harmadik az pedig a szülőkkel való kapcsolattartás. Amikor gyermekekkel egy-egy osztályfőnök jelzi, hogy gond van, akkor akár ha az igazgató vagy a nevelőtestület beszél vele, akkor is mindig próbálok ott lenni, és akár ha pedig egy szülőbe van hívva, akkor is próbálok ott lenni, és a lelki oldalát nézni a problémának, és felajánlani a segítséget.
Volt olyan példa, van olyan példa, hogy téged megkeresnek akár szülők is?
Hát a mai modern világban ez nagyon-nagyon színes, tehát a legegyszerűbb az, amikor valaki felhív, de ma már nem ritka sem, hogy egy szülő e-mailt ír nekem, vagy éppen a Facebookon keres meg, erre is volt példa. Amit én nagyon fontosnak tartok az, hogyha bárki eljön hozzám, akkor egy bizalom teljes szeretetteljes légkört érezzen, és egy percig se érezze azt, hogy ami gondja van, azért bárki megítélné. Ezt azért mondom, mert sokaknak még az egyházi nevelésről és a lelkész való kapcsolatról ilyen negatív képeik vannak, tehát hogy ott valami szigorú ember ül és ledorombol, és akkor kioszt feladatokat. Sokan féltek ettől, és ez jellemző volt a szülőkre is, tehát mi azt szeretnénk, ha ennek az örömteli részével találkoznának. Hát sajnos van olyan, amikor nem éppen egy örömteli hírt kell egy-egy szülővel közölni, de azért próbálom én mindenhol a szakmai oldal mellett a lelki oldalát képviselni ezeknek a dolgoknak.
Egy picit talán érdekes ez a kérdéskör is, annál is inkább, mert az országban most nagyon sok iskolánál van ilyen átvétel, hogy egyházi kezelésbe kerül egy-egy iskola. Itt ebben az iskolában is gyakorlatilag a pedagógusok és a diákoknak is a többsége egyszer csak azt találta, hogy egy egyházi iskolába jár. Ezek kapcsán hogy érzed a lehetőségeket, a feladatokat?
Ez egy fantasztikusan izgalmas kérdés, ezt az egészet megélni. Engem mindig az vezérel, bár én egyházi környezetben éltem az életemet, hogy próbálok a másiknak is egy kicsit a fejével gondolkodni, hogy milyen lehet majd 17 éves diáknak, akinek semmi köze az egyházhoz, és egyszer csak bejelentik, hogy akkor szeptembertől egyházi iskola lesztek. Vagy milyen lehet egy pedagógusnak, aki egyszer csak azt mondja, hogy szeptembertől egyházi iskolába fog tanítani. És amikor én ezen gondolkoztam, és emberekkel beszélgettem, akkor tényleg megdöbbentett az a nagyon sok tévinformáció, ami ott volt az embereknek a fejébe. Tehát szerintem a legfontosabb első lépés az, hogy a tévinformációkat kell megszüntetni és leépíteni. Nagyon fontos szerintem ilyenkor mindig tantestületet és a diákokat megnyugtatni, és pontosan elmondani, hogy mi az, amit elvárunk, mi az, ami más lesz, és mi az, amit ugyanúgy fogunk végezni. Nálunk az alapvető dolog az az, hogy szeretnénk az oktatás színvonalát minél inkább emelni, és mellette szeretnénk valami pluszt adni, tehát nem elvenni akarunk, nem leigázni akarunk itt most bárkit, hogy megjött az egyház, aztán mindenkinek annyi, hanem valami pluszt, valami többletet szeretnénk adni. Számunkra ennek a jégfalnak az áttörése az két eseményben ragadható meg. Az egyik, amikor kezdődött a tanév, akkor a pedagógusokkal elmentünk egy pedagógus csendes napra. Már eleve a szó se volt jó, az, hogy csendes nap, mert ezt sem nagyon értették, és sokan azt gondolták, hogy elmegyünk és akkor csendbe ülünk órákat. Aztán, amikor azt átélték ott a beszélgetéseket, az énekléseket, akkor nagyon sokan megnyugodtak. A másik ilyen élmény pedig nemrég volt, egy passió előadás. Győri Gábor lelkész úrnak a zenés passióját adtuk elő, amit diákok és pedagógusok közösen énekeltek, ez egy ilyen musical-szerű darab, amiben több mint 30-35-en szerepeltek, és ez is egy olyan alkalom volt, ami nagyon sok falat lerombolt. Fontos volt a mi számunkra is a tolerancia, ami úgy nyilvánult meg, hogy azok az évfolyamok, akik már ebbe a rendszerbe működtek, azok számára nem volt kötelező a hittan, de két adatot hadd mondjak, az egyik az, hogy amikor kiderült, hogy az iskola egyházi lesz, akkor az itt lévő 800 diákból 5-en vagy 6-an voltak azok, akik azt mondták, hogy nem vállalják ilyen keretek között, és azóta pedig több mint 60-70-en jelentkeztek az iskolába. Másrészt ezt látjuk a mostani beiratkozásoknál is. Körülbelül ugyanaz a jelentkezői létszám megvan, ami eddig volt.
Egy picit beszéljünk azokról, hogy milyen kérdésekkel találkozol itt a 10 éves diákoknak az életében, amivel például a lelkészt keresik meg, amit esetleg föl kell oldani, milyen problémáik vannak, amikben a segítségedet kérik.
Ez egy nagyon összetett kérdés, mint ahogy szerintem nagyon összetett a mai diákoknak a lelki világa is, hiszen azt látjuk, hogy a mai fiatalok előtt 1000-nyi lehetőség nyílt ki, és mégis nagyon sok fiatal magányosnak és életcél nélkülinek látja az életét. Nagyon sok gyerek valahogy elveszett ebben a világba. Sajnos az én számomra a legtöbb feladatot a családi problémák, széthullott családok, az egyre durvábban megjelenő anyagi problémák jelentik. Van sajnos több olyan diákunk is, akiket kilakoltattak, és ezzel kellett szembenézni. Itt sikerült például az egyik családnál a nevelőtestülettel összefogni, és élelmiszer gyűjteni. gyűjteni, és hát hála Istennek olyan sok jött össze, hogy szinte alig fér be a kocsiba, és ez egy meglepetés volt az ő számukra. Tehát sajnos egyre többen vannak, és ahogy említettem, az iskolánk az integrált nevelés kapcsán halmozottan hátrányos fiatalokkal találkozik, megröbbentő katasztrófák. Van olyan, akinek a nővére rákos, olyan, akinek a 31-néhány éves édesanyja bénult le, tehát ezernyi probléma és ezernyi fájdalom van, és elsősorban ezek jelennek meg. Másrészt pedig azok a fiatalok, akiknek látszólag minden rendben van az életében, de mégis valahogy olyan céltalanok és olyan üres az életük, és nagyon sokszor kiderül, hogy ilyenkor valami gyermekkori trauma, nehézség van, amit nehezen tudtak feldolgozni, és ebbe kell nekik segíteni, hogy saját magukra ne haragudjanak. Két dolog van, ami engem lelkipásztorként megdöbbentett, amiről tudtam, hiszen korábban is volt az én kapcsolatom fiatalokkal, de nem gondoltam, hogy ilyen erősen jelen van. Az egyik mindenképpen az a fajta kötődés, és az a fajta sokszor már beteges ragaszkodás, akár a mobiltelefonhoz, vagy a Facebookhoz, hogy ez szenvedélyé válik fiatalok számára, annyira rá van kattanva erre az egészre, hogy már ő maga se bírja ezt kezelni. A másik ilyen probléma pedig a gyerekekben megnyilvánuló agresszió önmaguk ellen. Nem egy olyan gyermek van, aki haragjában beveri a falat, az ajtót, nem egy olyan fiatal van, aki saját magát vagdossa, ami egy nagyon elterjedt dolog lett. Van olyan, amikor eljutunk odáig, hogy a lelkész a maga útján próbál segíteni, van, amikor már úgy, hogy csak tényleg imádságba hordozza a fiatal, és azért más szakembereknek is látni kell, mert már olyan súlyú ez a fajta probléma a fiatalnak az életében, hogy tényleg föl kell lépni más úton is.
Mit tudsz tenni ezekben a nehéz helyzetekben? Mi az, amivel esetleg bátorítani, bíztatni lehet ezeket a nagyon kétségbe esett helyzetben lévő gyerekeket?
Lelkészként hadd kezdjem azzal, amit én nagyon fontosra tartok, hogy amit én tudok tenni, az az, hogy mikor találkozok velük, akkor előtte, közben és utána imádkozok értük. Ez tényleg egy fontos dolognak tartom, hogy valahogy mindaz, ami ott történik, az más legyen, mint egy másfajta lelki gondozás. Ne pusztán egyedül én szóljak, hanem tényleg a Szent Lélek Úristen szóljon rajtam keresztül valami vigasztalót vagy erősítőt. Nem egyszer van, hogy az ember tényleg olyan problémával találkozik, amiről azt érzi, hogy ez őt agyonnyomja, tehát, hogy egyszerűen nincs kiút. És ilyenkor tényleg az Úristen elé szoktam vinni ezeket a fiatalokat, de ezen kívül természetesen, akár a Szentírás alapján, akár lelkipásztori tapasztalatok alapján, azért nagyon sok mindent lehet mondani a fiataloknak. Például a hamis bűntudatot lehet csökkenteni bennük. Amikor egy fiatal mondjuk saját magára haragszik azért, mert 6-7-8 éves korában történt vele valami, amiről ő nem is tehetett, vagy kiszolgáltatott volt, de ez így rögzült benne az elmúlt 10 esztendőben, akkor valahogy ezeket a dolgokat, ezeket kell leépíteni. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen lelkipásztori beszélgetésnek az első része az mindig leépíteni valami hamis dolgokat, lerombolni falakat. Mikor egy fiatal azzal jön hozzám, hogy valamit elkövetett, és meggyőződése évek óta, hogy az Istennek is soha nem bocsát meg, akkor el kell juttatni odáig, hogy ezt elfelejtse, és belássa azt, hogy az Isten szerető Isten, és most is ugyanúgy szereti ilyen terhekkel, nehézségekkel. És amit még én próbálok elérni, hogy külön választani a múltat a jövőtől, mert nagyon sok fiatal ilyenkor azt gondolja, hogy annyira meghatározza a múltja a jövőjét, hogy az is reménytelen. A múltban történt dolgokat nem lehet megváltoztatni, de azokat igenis föl lehet dolgozni, és lehet utána újat kezdeni. Azt vallom, hogy a Szentírás az erről szól, olyan emberekről, akik valamit nagyon tönkretettek, valamit nagyon elrontottak, lehet bűnös asszonytól Péteren, Pálon át nagyon sok embert mondani, de képesek voltak újat kezdeni. És amikor nekem mondjuk egy lány sírva azt mondja egy ilyen alkalommal, hogy ez, ami velem történt, ez tönkreteszi az egész életemet, akkor erre kell rámutatni, hogy ez csak tőled függ, hogy tönkreteszi. Most mondhatod azt, hogy én megpróbálok újat kezdeni, és nem fog hirtelen menni, de azért vagyok itt melletted, hogy ebbe segítselek és vezesselek, hogy lassan-lassan ez fel tud dolgozni. És emellett számomra fontos az, hogy közben is odafigyeljek rájuk, Facebookon egyszer-egyszer rákérdezek, hogy vagy, minden rendben van-e, próbálom úgy hordozni őket, hogyha valami dalt vagy bármit hallok, és tudom, hogy neki ilyen problémája van, akkor elküldeni neki, folyosón megszólítani őt, egy-egy ilyen beszélgetésre újra elhívni őt.
Egy kicsit itt a hit kérdések is szóba kerültek. Általában mennyire tapasztalod ezt, hogy a hit kérdésekkel foglalkoznának, vagy ez irányba lehetne őket terelgetni?
Nekem olyan tapasztalatom van, hogy a fiatalokra jellemző nálunk két dolog. Az egyik, hogy az idejáró diákoknak csak nem 90%-a meg van keresztelve. Tehát ez egy elég komoly szám, viszont nagyon-nagyon kevés az, amelyik bármelyik felekezete élő kapcsolata lenne. És olyan is van, akinek volt valamikor kapcsolata, de mégse hittant választott, hanem valamiért etikát. A másik az, hogy legalább ugyanilyen százalékban a diákoknak a 80-90%-át foglalkoztatják a hitkérdések, de egy nagyon-nagyon kevert szünkretista hitük van. Tehát nem egy diák van, akivel beszélgettem, és elmondta, hogy milyen jó volt az, mikor elment hozzájuk valamilyen boszorkány, és levette róluk az átkot, vagy amikor az ágya fölé ezt tette, meg azt tette, meg egyéb dolgokat. Tehát foglalkoztatják őket ezek a kérdések, de ezek a teológiai dolgok nincsenek rendszerezve, sok minden keveredik, van, akinek az istenképe nagyon-nagyon negatív istenkép, vannak olyan fiatalok, akik különböző életfilozófiákban hisznek, ilyen pozitív gondolkodás, hogy így jut mással, és akkor veled is csak jó dolgok történnek, mert ez a világnak a törvénye. És akikkel én beszélgettem, nem egy van, aki olvas is különböző ilyen könyveket, amiben többféle vallásnak a tanításai keverednek össze, és mindegyikből van benne valami, ami a számára elfogadható. De foglalkoztatják őket ezek a kérdések mindenképpen, és ez jellemző az általános iskolásokra is, ott talán még inkább egy-egy gyászesemény vagy bármi kapcsán, ez előjön a gyerekekből is, rákérdeznek ezekre a dolgokra.
Utaltál itt az internetre, például a Facebookra, aminek lehetnek negatív oldalai is, például, hogy még egy órán se tud lekattani róla, függőség, stb. Ugyanakkor utaltál arra is, hogyha te magad is használod ezt. Hogy látod ezeknek az eszközöknek a használatát, jelentőségét? Blogod is van.
Én azt vallom, hogy a kereszténységnek jelen kell lenni a hétköznapokban. Tudomásul kell venni, hogy a Facebook az ma egy nagyon-nagyon komoly közösségi portál, ahol nagyon sok fiatal jelen van. Ülhetünk mi az üres templomainkba, és várhatjuk, hogy bejöjjenek, de nem jönnek be, akkor ott kell őket megszólítani. Ami viszont nagyon-nagyon fontos, hogy akit sikerül megszólítani, annál nem szabadott leragadni. Tehát én nem hiszek az ilyen Facebook gyülekezetekbe, hanem abban hiszek, hogy ez elindíthat valamit, de utána kell az élő közösség, kell a személyes találkozás, hiszen azt nem pótolja semmi, de sok mindent elindíthat, és sok mindenkit elgondolkoztathat. Tehát amikor mondjuk van egy olyan lehetőségem, hogy egy diákunk ír, hogy az édesanyja sztrókkal fekszik a kórházba, és lehet ott tőlem több 10 kilométerre történik mindez, akkor nincs lehetőségem arra, hogy elmenjek, meglátogassak, vagy beszélgessek vele, de egy nagyon szép keresztény dalt át tudok küldeni, ami 3 perc múlva már erősíteni, vigasztalni tudja őt. Tehát ezt mindenképpen nagyon fontosnak tartom, ezért is vezetek blogot, ami egyrészt informatív, az iskola lelki életéről, ami nagyon sokat segített a kezdet-kezdetén, például a görcsöknek a megszüntetésébe. De nagyon sok mindent lehetne mondani, tévében is rengeteg szenny, meg rengeteg rossz dolog van, vagy idézhetem a rádiót is, ami most éppen szólunk, de megszólalhatnak ilyen üzenetek is. És ha más üzenetek tényleg óriási erővel nyomulnak ezeken a területeken, akkor mi keresztények nem tehetjük meg azt, hogy visszavonulunk, és azt mondjuk, hogy ezek a sátán eszköze, jaj, mi nem nyúlunk hozzá, hanem próbáljuk meg megváltoztatni, meg próbáljuk meg a hangunkat hallatni rajta keresztül.
Egy utolsó kérdésként még azt tenném föl, hogy milyen víziód van, vagy milyen vágyaid, elképzeléseid vannak a jövőre nézvést. Mit szeretnél? Hogy képzelnéd el mondjuk ezt az iskolát és a te helyedet, ezt a közösséget mondjuk 5 év múlva?
Erre a kérdés azt tudom válaszolni, az, hogy 5 év múlva milyen lesz, az a holnap, holnap után, meg azutáni napnak az apró megoldásain, döntésein, imádságain, megszólalásain és csodáin múlik. Én azon gondolkodok, hogy milyen lesz 5 év múlva, én azt szeretném, ha ugyanilyen következetesen tudnánk ezt az utat végigjárni, következetesen megtenni ezeket a kis lépéseket, és én azt látom, hogy körülbelül valóban 4-5 esztendő az, amire tényleg az egész iskolának a profilja kialakul, bár én nagyon-nagyon nem szeretném, ha kialakulna, mert én azt gondolom, hogyha egy iskola mondjuk 20 év egyházi működés után bele merevedik valamilyen kialakult rendszerbe vagy tanításba, akkor az nem jó. Tehát az iskola az legyen mindig élő, legyen mindig eleven, legyen mindig új, és ahogy jönnek új diákok, úgy sok minden változzon is. Én azt szeretném, ha egy együtt gondolkodásra alkalmas, őszinte nyitott közösség lenne, amiben egyre inkább partnerek tudnának lenni a pedagógusok, hiszen róluk kevesebbet beszéltünk, de azért a pedagógusainknak a jelentős része, közel 70%-a olyan, aki korábban is itt tanított, és nem volt egyházi kötődés, tehát itt fontos, hogy a pedagógusok is egyre inkább megértsék ennek a lényegét. Erre is van rengeteg eszköz, amiről most nem szóltam, meg rengeteg alkalom, de ez lenne a jó, ha ezen az úton tudnánk menni, hogy nem félnénk attól, hogy a diákokra rábízzuk a döntést. Én hiszem azt, hogy az Isten ereje és evangéliuma az van olyan erős, hogy megszólítsa őket, és többet ér annál, mintha most kényszerrel terelnénk be őket a templomba. De olyan hangulatú iskolát szeretnék, olyan szellemiségűt, ami nyitott, ahol szól az evangélium, és hiszem, hogy az megcselekszi maga munkáját.
Köszönöm szépen, Isten áldását kívánom erre a munkára, és hát 5 év múlva hát, ha beszélgetünk még egyszer erről.
Köszönöm szépen.